Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Sokat foglalkozunk itt az Új Egyenlőség podcastben is a gazdaság helyzetével. Főképpen a magyar gazdaságról szoktunk ilyenkor beszélgetni, de azt gondoltam, hogy egy kicsit tekintsünk ki a világra, és ennek kapcsán egy ilyen hangzatos címmel a mi jelenleg a nemzetközi gazdaság top 3 feszültség pontja. Erről szól a következő fél óra, és beszélgető társam pedig Pogácsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője, és közgazdász lenne. Szia Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Szia Ambrus, köszönöm neked.
Ugye sok ilyen hangzatos cím szokott megjelenni a PL Serious gazdasági sajtóban, hogy akkor most éppen holomlik össze a világgazdaság, aztán utána másnap ennek az ellenkezője is megjelenik, majd hirtelen a globusz másik pontjára jutunk el, ami a legnagyobb feszültségpont. És nyilván, amikor ilyen top 3-at akar az ember kiválasztani, akkor ez egy szubjektív kategória. De mégis azt gondoltam, hogy azért ennek mentén próbáljunk meg beszélgetni, hogy ha ránézzünk a COVID utáni világgazdasági helyzetre, ránézzünk arra a geopolitikai környezetre, ahol több katonai gócpont jött létre, és nem feltétlenül csak a általunk szorosan nyomon követett gázai konfliktusra, vagy az orosz-ukrán konfliktusra kell gondolni, hiszen Afrikában is kevésé tematizált, már a magyar sajtóban kevésbé tematizált konfliktusok sora van, és ennek is hatása van a világgazdaságra. Szóval, hogyha ebben a környezetben nézzünk rá, akkor mi az szerinted az a három feszültségpont, ami leginkább most meghatározza a világgazdaság helyzetét?
Hát én azt mondanám, hogy az egyik az Kína, illetve bővebben a kínai gazdaság fejlődése vagy nem fejlődése, Kína konfliktusa Tajvannal, Kína konfliktusa az Egyesült Államokkal, tehát Kína körül összpontosuló kérdések. A másik az teljesen egyértelműen a Közel-Kelet, tehát ott egy ilyen elég bonyolult problémakomplexum van, amiben benne van a gázai háborútól kezdve a Huthiknak az esete, a Szuezi csatorna kérdése, tehát egy ilyen Közel-Kelet gócpont, és a harmadik pedig az orosz-ukrán konfliktusnak a kimenetele.
Ja, a kínai gazdaság fejlődése vagy nem fejlődése, ezzel kezdted, és ez igazából már innentől kezdve egy izgalmas, hiszen azt gondolhatna az ember, hogy azért ha valamit el lehet dönteni viszonylag egyszerűen statisztikai adatokkal, akkor az, hogy egy gazdaság az fejlődési pályán van-e éppen, vagy pedig összezuhanóban, vagy stagnáló állapotban. Mégis miért itt vezetted föl, hogy gazdaság fejlődése vagy nem fejlődése, és nem csak te szoktál Kínáról beszélni, hanem ez valóban így láthatóan foglalkoztatja a közgazdászokat, hogy hogyan is kell értelmezni, amit gazdaság szempontjából Kínában látunk.
Szerintem a legnagyobb különbség abban van, hogy valakik egy ilyen nagyon rövid távú adatsort néznek, van akik pedig egy hosszabb távút, és van akik egy egészen hosszú távút. Maguk kínaiak azt szokták mondani, hogy a mi történelmünk az egy ilyen 3000 éves történelem, a mi szempontukból annak a jelentősége, hogy egy negyed évben most nő vagy nem nő a GDP, az teljesen mellékes, mi évezredekben gondolkodunk. Nyilván nem akarom évezredekre visszavezetni a kínai fejlődést, de mondjuk ha egy olyan perspektívát nézzünk, hogy a kínai felzárkózás az az 1970-es évek végén kezdődött Deng Xiaopinggel, és hogy amit azóta Kína elért, ott nyilvánvalóan egy ilyen középtávú nézetben Kína egy elképesztő sikert történet, és ezek a hosszú távú trendek, én egyelőre nem látom strukturális okát annak, hogy egy ilyen hosszabb távú nézetben miért ne tudna tovább fejlődni Kína, és miért ne válna a világgazdaság meghatározó másik pólusává, már ma az tulajdonképpen az Egyesült Államokkal szemben, tehát hogyha a világrendszerben tudunk mondani egy országot, ami joggal mondjuk tartana számot a másik pólus szerepére, az már rég nem Oroszország, hanem egyértelműen Kína. Ha rövid távon nézzük a dolgokat, tehát ilyen egy éveken belül, negyed éveken belül, akkor kétségtelenül azt látjuk, hogy a kínai gazdaság lelassult, itt sem arról van szó, hogy valamilyen, nem tudom, recesszió, vagy nagyon nagy recesszió lenne, csak egyszerűen különböző strukturális okokból a kínai gazdaság növekedése mostanság alacsonyabb, mint volt. Amúgy egyébként ezt amúgy is várnánk, tehát hogy ez az átlagos 10%-os növekedés, ez a kezdeti szakaszban szokott a felzárkózó országok sajátja lenni, amikor még nagyon szegények, és ahogy gazdagodnak, ott általában leszokott lassulni a növekedés, tehát hogy nincs ebben semmi különösebben meglepő, de egy rövid távú perspektívában kétségtelenül, hogy Kína bajban van, és akkor lehet ilyen szektorális okokat mondani, hogy az ingatlan szektor van válságban, a tőzsde van válságban, ugye a technológiai háború miatt a chipgyártás kérdései nagyon függőben vannak az amerikai bojkottok miatt, szóval akkor rá lehet mutatni konkrét problémákra is.
Említetted, hogy a középtávokat nézzük, akkor ugye ebben nem látszik olyan strukturális probléma, és hát ugye a másik gazdasági pólusa egyértelműen Kína vált. Van egyébként annak jelentősége azon kívül, hogy akkor jól hangzatosan le lehessen írni, hogy egyébként éppen melyik pólus van egy kicsit előnyben a másikhoz képest. Tehát ebbe a világgazdaság szempontjából bármi jelentősége, hogy éppen melyik a világ legnagyobb gazdasága, az amerikai vagy a kínai, vagy ez tényleg csak egy ilyen pszichés hatás?
Nem, hát annak van hatása, hogy melyik a legnagyobb gazdaság. Hogyha csak a GDP mutatót nézzük, akkor Kína a világ legnagyobb gazdasága. Ha a GDP-t mutatót egyfőre jutóan nézzük, egyfőre vetítve, akkor nyilván nagyon messze van még Kína az Egyesült Államoktól. Ha vásárlóerő paritáson nézzük a GDP mutatót egyfőre jutóan, akkor egy kicsit közelebb van már, szóval nagyon különböző mutatókat tudunk használni, de annak, hogy Kína ekkora nagy gazdaság, úgy abszolút értelemben, annak például az a hatása, ugye az interneten szoktak keringeni ilyen térképek, amik szerintem döbbenetesek, hogy a bal oldalon van az, hogy 30 évvel ezelőtt hány országnak volt Kína az első számú gazdasági partnere, és hány országnak az Egyesült Államok, és jobb oldalon van az, hogy ma hány országnak Kína az első számú partnere, és egy gyakorlatilag bepirosodott a térkép. Tehát, hogy iszonyatosan nagy számú országnak manapság, egész egyszerűen gazdasági mérete okán Kína az első számú partnere, és hogyha ebbe belevesszük még azt is, hogy második, harmadik, hogy gyakorlatilag alig van olyan ország a világon, akinek ne lenne benne Kína ma már a első 1-2-3-ba, miközben azért 30-40 évvel ezelőtt, hát mondjuk Albánián kívül nem tudtunk volna mondani olyan országot, akinél Kína a legmeghatározóbb partner.
Ugye említetted, hogyha a rövid távot nézzünk, akkor nyilvánvalóan lassult a gazdaság, recesszió nincsen, de hogy ez egy természetes folyamat, mert azt mondod, hogy a növekedésben ilyenkor áll elő az a helyzet, amikor a korábban megszokott nagyon nagy ütemű felzárkózás a hirtelen már elkezd kilaposodni. Ez minek köszönhető?
Hát egy nagyon egyszerű matematikai példán szemléltetve, hogyha mondjuk építek egy utat Timbuktuban, akkor az megduplázza a GDP-t, mert mondjuk egyáltalán nem volt eddig út Timbuktuban. Ha építek egy ugyanekkora utat Kopenhágában, akkor lehet, hogy észre se vesszük, mert hogy annyi út van már Kopenhágában. Tehát, hogy ugyanaz a fejlődés, az egyszerűen sokkal nagyobb hatással tud lenni egy fejletlenebb térségre.
Másik, amit Kína kapcsán megemlítenek, az a népesedés. Ugye most már a világ legnagyobb országa India, bár szinte ugye hasonló nagyságrendben vannak, még azt is mondhatnánk, hogy jelen pillanatban ez majdnem indiferens a történetünk szempontjából, de az tényszerűen a kínai népesség növekedés, és ebből a munkaerőpiaci helyzet az romlásnak indul, hiszen kevesebb kéz áll rendelkezésre majd. Bár ugye ez a másik, amit el szoktak mondani évként, ha jól értem, hogy az még nem probléma, hiszen a technológiai fejlődés ezeket általában meg szokta oldani a dologba. Ennek köszönhetően, hogy ezt nem említetted, ezt a népesedési problémát, tehát ez egy teljesen természetes folyamat, amit most látunk Kínában, vagy ennek még azért a hatása még előttünk áll igazából?
Igen, tehát hogy amit mondtunk, az egy ilyen természetes folyamat, hogy a fejlődéssel lelassul a növekedés. Vannak kétségtelenül strukturális problémák, ugye nyilván ezek közé tartozik teljesen egyértelműen az ingatlan buborék esete, de hát ezek átmeneti problémák, tehát mondjuk ingatlan buborék volt ugyanúgy az Egyesült Államokban a 2008-as válság előtt, ebből lett a jelzálog hitelezés és a nagy gazdasági pénzügyi világválság. Oké, ez egy nagyon nagy probléma volt, de kezelte az Egyesült Államok, ahogy kezeli Kína is, tehát hogy ezek átmeneti problémák. Hosszú távú hatása lehet a demográfiának, és ugye van egy ilyen elképesztő elterjedt nézet, hogy a nem lesz elég fiatal, és azért majd nem tudom, össze fog omlani Kína. Van egy Wang Feng nevű kínai tudós, aki az Egyesült Államokban dolgozik, ő van az élén annak a kontra érvrendszernek, ami azt mondja, hogy hát ez a nézet, ez nagyon sok mindent nem vesz figyelembe. Az első, amit nem vesz figyelembe, hogy a kínaiak termelékenysége meghússzorozódott, tehát hogy ugyanazt az értéket, amire mondjuk szüksége van egy idős embernek, alapvetően ház, lakhatás, gyógyszer, élelmiszer, azt sokszorosan előállítja ma már egy kínai fiatal, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát 30 évvel ezelőtt nem biztos, hogy egy öregre jutóan még képes volt előállítani, ma sokszorosan előállítja, mert ennyivel nő a termelékenység. Hát, ahogy nő a termelékenység, nem nő olyan gyorsan az időseknek a szükséglete, ezért azok a munkások, akik vannak kevesen, azok sokkal nagyobb értéket állítanak elő. A másik az ugye az automatizáció, tehát itt két dologgal riogatnak minket mindig, az egyik ez a robotok elveszik a munkádat, automatizmusok, AI, mesterséges intelligencia, algoritmusok elveszik a munkádat, a másik pedig, hogy nem lesz elég fiatal, aki eltartja az öregeket, na ez a kettő egyszerre nem tud lenni. Tehát, hogy válasszonak ki ezeket, mondja, hogy ez vagy az, de egyszerre ez a kettő, ez nem tud történni. És én azt gondolom, hogy az első fog történni, tehát hogy nem gondolom, látom, tehát hogy a mai világ tel is tele van példákkal arra, Magyarországon is tudok bőven mondani példákat arra, hogy folyamatosan vezetjük be a gépeket, a robotokat, a mesterséges intelligenciát, és igazából itt nincs szükség sokkal, nincs szükség több fiatalra, tehát hogy ez egy teljes térjelentős. És akkor még van egy harmadik érve Wang Fengéknek, ez pedig az, hogy a kínai nyugdíjkorhatár nagyon alacsony. Tehát, hogy még egy dolgot is lehetne csinálni, ha nagyon akarnak, akkor följebb viszik a nyugdíjkorhatárt, mert mondjuk az európai 65-höz képest, és nem emlékszem konkrétan, de valahol az 50-esek közepén van a kínai nyugdíjkorhatár, szóval rengeteg-rengeteg változó van még ebben a rendszerben, azon a nagyon lebutított, egyszerű képen kívül, hogy mondjuk hány fiatal van és hány öreg.
Jöjjünk egy kicsit közelebb a Kárpát-Berencéhez, Közel-Kelet, hogy ezt mondtad másodikként, nem biztos, hogy második helyen, de a top három tagjaként. Közel-keleti konfliktus, ami ugye három szegmensét soroltad fel, ugye nyilván a Gáza, a másik, amit a huszik művelnek, és a világkereskedelem folyamatára hatással van, illetve a harmadik a Suezi csatornak kérdése. Kicsit akkor ezt helyez kontextusba, hogy ugyanez egy négyzetkilométerre nézve sokkal kisebb területről beszélünk, mint akár Kína, vagy akár az orosz-ukrán háborúnál majd, de mégis befért ebbe a hármasba.
Sőt, én azt mondanám, hogy jelenleg ez a legintenzívebb probléma, tehát hogy Kína az egy passzív kérdés valójában. Nyilván az orosz-ukrán háború az egy aktív dolog, de azért azt mondjuk a világgazdaság tudja jobban kezelni. A leginkább fájdalmas pont ez jelenleg a Közel-Kelet, hiszen ott ugye nagyon zanzásítva az történik, hogy ezek a Huthi nevű, hát ilyen kalózok, iszlám fundamentalisták, nehezen meghatározható társaság, ezek ott ugye a vörös tenger felé tartó hajókat, ahol ugye összefügg az előzővel, hiszen a Kínából Európába érkező áruk vannak ezeken a hajókon tipikusan, Ezeket ott elhetetlenítik, megtámadják, ezért nagyon sok ilyen tengerhajózási multi úgy döntött, hogy inkább körbe megy Afrika körül, ami ugye hát a Suezi csatorna előtt, megépítése előtti helyzet, ami hát tudjuk, hogy 14 nappal körülbelül meghosszabbítja a szállítási időket, ez megdrágítja a szállítást, a beszállítói láncokat. Szóval ez egy nagyon komoly inflációs veszéllyel is jár, hogyha, meg hát ugye több környezetszennyezéssel, tehát lényegesen több nehéz dízelt kell fogyasztani a hajóknak, hogyha ezt csinálják. Szóval nagyon jó lenne, hogyha ezeket a húthikat egy kicsit ott rendre lehetne vágni, csak nem nagyon lehet, tehát hogy aki ezt úgy képzeli, most már mindenki ott van, tehát ott vannak amerikai hadihajók, kínai hadihajók, most már az EU is küldött oda hadihajót, de valaki úgy képzeli, hogy ezeket majd úgy simán rendre vágják, annak figyelembe kell vennie, hogy hát a szaúdiak már 10 éve lövik ezeket a népeket. Egyszerűen ezek, ami elképesztően, hogy mondjam, messze vannak attól a hadi technológiától, mint amit itt bevetnek ellenük, és nem nagyon hagyják abba. Szóval egyelőre senki nem látja, hogy hol lesz a vége ennek a kalózkodásnak. Ez egyrészt ugye a elszállítás lehetetleníti el, és nekem van egy másik félelmem, hogy Egyiptomot sodorja egyre nagyobb veszélyben, 40%-kal csökkent az egyiptomi gazdaság bevétele, és ez ugye nagyon fontos valuta bevétel, tehát hogy egyiptomi gazdaság az úgy áll, hogy az egyiptomi font dollárra szembeni hivatalos árfolyama 30, a fekete piaci az 60, és csak időkérdés, hogy mikor fogják leértékelni az egyiptomi fontot, miközben nincsen megfelelő valuta bevétele az egyiptomi államnak, és ott van a határ másik oldalán 2 millió gázai palesztin, akiknek nincs hova máshova menniük, mint Egyiptomba hosszabb távon. Tehát, hogy én nagyon félek az egyiptomi állam összeomlásától, és ez egy 110 milliós ország. Tehát ahhoz képest, hogy Szíria mondjuk 22 millió emberből állt, vagy 110 milliós országnak az összeomlása fenyeget.
Az, hogy a husziknak a megrendszabályozása az nehéz, hiszen azt mondod, hogy azért ezt a szaudiaknak sem ment. Ők csak a pénzkereset és kalózkodást tartják ebben a tekintetben a fókuszukban, vagy nekik van geopolitikai motivációjuk ebben a történetben?
Mindig van hozzá ideológia, hogy hivatalosan azt kommunikálják, hogy ők a palesztinok elnyomásáért ellen harcolnak, tehát hogy itt konkrétan az a szlogenjük, hogy nem csak, hogy Izrael államot szeretnék megszüntetni, hanem konkrétan az a mondásuk, hogy halál a zsidókra, tehát hogy ez egy ilyen antiszemita társaság, akik hát egy iszlám fundamentalista, pro-palesztin ideológiát is képviselnek. Aztán abban, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon szegény része a világnak, tehát hogy ebben a zsákmányszerzés is kétségtelenül benne van, de hát támogatást kapnak Irántól, tehát hogy a fegyvereik egy nagy része Iránból jön, szóval nem olyan könnyű őket, de kicsit olyan, mint amikor a Csillagok háborúja sorozatban a birodalom ilyen hatalmas technikai eszközökkel harcol, és akkor ott vannak a sivatagban ezek a kis csuklyás kis alakok, akik meg egy ilyen évszázadokkal ezelőtti technológiát képviselnek, és a birodalom nem tud mit kezdeni ezekkel a kis sivataglakó, buckalakókkal.
De hogyha Irán, mint szponzor nem lenne mögöttük, akkor azért nyilván ez a probléma kisebb lenne, hogyha jól értem.
Valószínűleg igen, én ennyire nem ismerem behatóan a husziknak a felfegyverzését, de nagy valószínűséggel, ha nem kapnának pénzparipát fegyvert Irántól, akkor könnyebb lenne.
Iránnak mi ebben az érdeke? Most gazdaság geopolitikai szempontból, nem a közel-keleti politikai szempontból ez érthető, hiszen ők a instabilitásra tettek téteket, de abban, hogy a világkereskedelmet gátolják, abban nyilván azért sok országot magukra haragítanak, ennek ellenére folytatják ezt a munkájukat, ebben nekik mi a motivációjuk?
Igazából a környék destabilizálódása, az arab országok súlyának a csökkentése, tehát ugye Irán az egy síita ország, itt olyan szunita országokról beszélünk, vagy szunita többségű országokról, mint Egyiptom, Szaúd-Arábia, Jemen, stb. Tehát, hogy ott egyrészt az amerikai erőnek a aláásása, ezzel ugye destabilizálom Európát is, a nyugatot is, destabilizálom a szunita riválisaimat is, tehát hogy Irán számára jelenleg ez egy eléggé kézenfekvő sztori, hogy szponzorálok ugye Jemenben, Szíriában, ahol lehet ilyen síita csoportokat, és hát hogy magának a síita alternatívának az életben tartása a szunita többséggel szemben.
És akkor nézzük a harmadik területet, orosz-ukrán háború. Ugye erre azt mondtad az előbb, hogy ezt valahogy megtanulta, hogyha jól idézlek, jó, megtanulta kezelni a világgazdaság. Milyen kihívásokat eljállította a háború a világgazdaságot, és most ezeknek a megoldásában tart. Nyilván ebből az egyik talán legszembeötlő volt a gabona kereskedelem, illetve a gabona szállítás kérdése, de még milyen olyan problémákat hozott felszínre, amelyek, és mondom kifejezetten a világgazdasági szempontból nézem, ha egyáltalán egy háborút, egy ilyen értelmetlen háborút lehet így nézni, de a beszélgetésünk szempontjából most erre fókuszálva. Szóval mit hozott felszínre, milyen struktúrális és vagy adhok problémákat a világgazdaságban?
Szerintem volt egy fázis a háború kitörésekor, van most egy fázis a háború folytatódásakor, és lesz egy fázis, amikor véget ér a háború. Ugye a kitöréskor alapvetően az volt a nehézség, hogy le tudunk-e válni az orosz gázról, olajról, tehát hogy Európa képes-e, és uránról, hogy képes-e a nyugat az orosz energiafüggését csökkenteni, ezt relatíve jól abszolválta, tehát hogy az uránon kívül, amit meg egyébként az Egyesült Államok is importál, de ezzel a gáz és az olaj tekintetében az Európai Unió szépen leszakadt, mondjuk Magyarország kivételével Oroszországról, de ezt abszolválta, és ma már azt látjuk, hogy nagyon alacsony energiaárak vannak, és alternatív forrásokból Észak-Amerika, Katar, Azerbajdzsán be lehetett szerezni ezeket. Ezt oldotta meg szerintem jól a nyugat. A második fázis az a háború fázisa, ahol ugye tényleg olyan kérdések merülnek fel, hogy ugye a gabona export, és az nem csak az, amit mi ismerünk, hogy akkor mit kezdünk az olcsó gabonával Európában, hanem ugye olyan kérdések is vannak, hogy mondjuk a Közel-Kelet is függ az olcsó ukrán gabonától, tehát hogy ezek az országok, amiket az előbb említettem, például Egyiptom nem tudja megtermelni a saját gabonáját, tehát hogyha mondjuk Ukrajnából, Oroszországból nem jut el a Közel-Keletre a gabona, akkor ott arab tavasz kettő van és összeomlás van, tehát hogy ilyen összefüggések is vannak. De szerintem még fontosabb az, hogy meddig akarja a nyugat finanszírozni Ukrajnát. Mert hogy láthatólag az oroszok elhatározták, hogy a végtelenségig harcolnak, ez azt jelenti, hogy a nyugatnak katonailag, gazdaságilag írtózatos pénzeket kell évről évre küldenie Ukrajnának. Nagy kérdés, hogy ezt meddig vállalja a nyugat, ez erőforrásokat viszel. Közben egyébként a fegyverszektort meg nagyon feltolja, tehát azt is látni kell, hogy a hadipar az elképesztően profitál ebből, és a tőzsdei árfolyamai szárnyalnak, szóval ez egyszerre nehézség is, meg egy piac is tulajdonképpen a nyugati hadiparnak, és itt ugye a harmadik fázis az meg nyilván akkor lesz, hogyha majd valahogy vége lesz ennek a háborúnak, ezt egyelőre nem látjuk, hogy hogyan, és akkor megindulhat az újjáépítés fázisa, az megint egy gazdasági jelenség is, nem csak egy politikai.
Ugye, ahogy említetted Egyiptomot is a gabona szempontjából, de nem csak Egyiptom, hanem Afrika több országát érinti ez a krízis. Ez egyébként Afrikában adhat esélyt arra, hogy átrendezze a nagyhatalmi erőviszonyokat, hiszen ugye az elmúlt években több hír volt arról, hogy a kínaiak elkezdtek terjeszkedni, ugye nem ebben a hagyományos európai gyarmatosítási logikán, hanem gazdasági logikán. Az oroszok elkezdtek terjeszkedni, de egy kicsit ezen a hagyományos, félhagyományos gyarmati logikán, amikor katonai erővel, félkatonai erővel, ez a Prigozsin féle miliciákkal terjeszkedtek, és minthogyha legalábbis erről szólnak amiket én láttam európai, amerikai elemzések, mintha erről a hajóról kezdett volna lemaradni Európa is. Amerika az Afrikáért folytatott küzdelemben későn szállt be. Átalakította-e valamilyen szinten ezt a helyzetet, ez az orosz-ukrán helyzetből kavartó világ gabonaszállítás, vagy bármilyen kontextusot?
Hát Amerika sose volt igazából erős Afrikában.
Egyébként ez egy
Európa
tudatos döntés volt a részükről, vajon, vagy pedig lemaradtak
nem voltak
egyszerűen?
Gyarmatosítók, tehát hogy egyszerűen ugye Afrikában Európa volt gyarmatosító, és az az eredeti helyzet, hogy ugye kiverték a briteket, kiverték az olaszokat, és egy kicsit ott maradtak a franciák, tehát hogy én azt mondanám, hogy aki még a legjobban bennmaradt Afrikába, az Franciaország volt. Részben azért, mert ugye volt egy függése Afrikától, de mondjuk onnan is Algériából, Marokkóból masszívan kiverték őket, de mondjuk urán szám, ugye tudjuk, hogy Franciaország 80%-ban nukleáris energiát használ az áramtermelésre. Ennek a nagy részét olyan országokból szerezte be, mint Mali, meg Niger. Ezért érdeke volt ebben a úgynevezett Le Monde francophone, amit ők fenntartanak a saját kis képzeletükben, hogy létezik egy ilyen frankofón világ, amilyen összetartó, stb. Hát kiderült, hogy ezek marhára nem akarják már ott a franciákat, mert ez nagyjából arról szólt, hogy a francia idegen légió azt a kis területet békéssé tette, ahol uránbányászat folyt, de a polgárháború meg folytatódott, és ők továbbra is ilyen kizsákmányolóknak érezték a franciákat, és az utóbbi pár év fejleménye, hogy masszívan kiverték a franciákat Afrikából, és ugye a Macronéknak át kellett irányítani az urán behozatalt, most honnan hozzák az uránt, a sztánokból, tehát hogy elképesztően megerősödött a kazaksztáni, meg mindenfajta ilyen sztáni kapcsolat a franciáknak, mert hogy onnan hozzák most már az uránt, ami egyébként azért problematikus, mert ennek egy nagy részét Oroszországban dúsítják ennek az uránnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elképesztő veszélyes az, hogyha egy ország atomenergiára támaszkodik, mert azt elég nagy részben ilyen eléggé instabil országokból lehet behozni, de a franciákon kívül gyakorlatilag senki nem volt benne Afrikában lényegesen. Tényleg az volt, amit mondtál, hogy Kína ment be oda nagyon, de Kína is egyfajta ilyen gazdasági kizsákmányolás szempontjából, tehát például élelmiszert termelt ott, Etiópiában, meg ilyen helyeken fölvásároltak földeket, ugye Kínának sincs elég gabonája, meg más élelmiszere, ezért Afrikából, a szaúdiak is ezt csinálják egyébként, a szaúdiak is fölvásároltak nagy területeket Afrikába, és ott termelik meg a saját kajájukat. Szóval, hogy ezek nagyon sokszor ilyen kizsákmányoló jellegű kapcsolatok, miközben az afrikaiaknak maguknak sincs elég kajájuk, hiszen óriási népességrobbanás van, klímaváltozás, egyre száradó területek, egyre kevesebb mezőgazdaságilag művelhető hely, és még ezt, ennek is egy részét fölvásárolták ezek a külső hatalmak, szóval Afrika szerintem masszívan robbanás előtt áll.
Robbanás előtt áll olyan szempontból, hogy népesség,
hát
vagy
egy csomó országban már most ugye háború van, tehát hogyha csak megnézzük ezt az észak-afrikai térséget, Szudánban polgárháború van, Szomáliában, Líbiában, Algériában, és hát ugye egyelőre még stabil Marokkó és Egyiptom, de mondjuk ez a népesség robbanása termőterületek csökkenésével, ez azt gondolom, hogy ezt az észak-afrikai térséget is tovább destabilizálja, és hogyha lejjebb megyünk a Szaharától délre, ott meg csupa-csupa instabil országgal találkozunk, ahol ráadásul ugye a zöld átmenethez szükséges érceknek a nagy része is található, tehát mondjuk a kobaltnak a 80%-a az a Közép-Afrikai Köztársaságban van, és így tovább, és így tovább. Szóval hogy az is kérdésessé teszi a világgazdaság szempontjából a zöld átmenetet, hogyha már a franciák sem tudnak eljutni az urán, a kis uránjukért ezekbe a Málikba és Nizserekbe, akkor hogyan képzeli a nyugati világ, hogy ezekből az országokból ezeket a ritka földfémeket, meg egyéb nyersanyagokat, amelyek szükségesek a zöld átmenethez, ezeket meg fogja tudni szerezni.
Végére értünk ennek a beszélgetésnek, miközben szerintem, hogy átutaztunk több ezer kilométert ebbe a fél órába. Ugye a világgazdaság top 3 kihívásával néztünk szembe, és Kínából átutaztunk a Közel-Keletre, elidőztünk egy kicsit a husziknál, és a orosz-ukrán háborúnak a világgazdasági kilátásait, illetve ennek a háborúnak a gazdasági szempontból lévő szakaszait néztük át az elmúlt fél órában. Szerintem izgalmas volt, akik velünk töltötték ezt. Én nagyon szépen köszönöm Pogács Zoltánnak, hogy erről beszélgethettünk.
Köszi szépen.
és azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérőek, és hetente találkozunk velük, azoknak unalomig ismert, de ennek ellenére elmondom, hogy ne csak minket hallgassanak a megszokott streaming szolgáltatókon, kedvenc eszközeiken, applikációikon, hanem ugyanúgy hallgassák a Kék Podcastet, illetve a Zöld Podcastet is, amely más tematikában, de hasonló ideológiai alapvetésekkel közelíti meg a kritikai pszichológiát nyilván a Kék Podcasten, illetve a fenntarthatóság zöld kérdéseket a zöld egyenlőségen. Ezen kívül a anyacsatornánk, ugye az újegyenlőség.hu, amin folyamatosan jelennek meg írások, ezekből is egyébként szoktunk szerzőkkel beszélgetni, ezeket is ajánlom figyelmébe hallgatóinknak, és egyébként a YouTube csatornánkon pedig nem csak hallgatni lehet minket, hanem nézni is, itt teszem folyamatosan új tartalmak kerülnek fel, mint ahogy a Facebook oldalunkat is igyekszünk folyamatosan frissíteni. Szóval, aki ugye egyenséget akar fogyasztani, az sokféle módon megtalál minket, és erre biztatom hallgatóinkat. Köszönöm szépen, hogy a héten is velünk tartottak, és hát nyilván jövő héten igyekszünk új hanganyaggal, illetve új írásokkal jelentkezni.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.